mindenkit. Igazából kérdések vannak a címben is, hogy ezeket nem is tudom megválaszolni, inkább csak egy vitaljuktó előadást szeretnénk. Igazából vagy csak sajátos szempontokat bevonni a Bártfai énekeskönyv vizsgálatába. Az 1593-as Bártfai énekeskönyv prezesszó. A magyar nyelvű könyvoktatás 16. századi történetét a fennmaradt források alapján szinte teljesen feldolgozta a szakirodalom. Nagymértékű filológiai újdonságokat az ismeretlen források felbukkanása hozta leginkább, ilyesmiből viszont az idő előre haladtával egyre kevesebb várható. Ismerünk hivatkozott, de elveszett nyomtatványokat, kötéslábtáblákból kiáltoztatott töredékeket, vagy rövid terjedelmi históriákat tartalmazó fizetes kiadványokat, amelyek jelenléknél fogva könnyebben erodálódtak. Ezek esetében nem is látható, de érzékelhető hiánnyal találkozunk, több volt valaha, mint amit ismerünk. Mi lehet viszont azokkal a forrásainkkal, amelyekről még ennyi fogalmunk sem lehet? Ha nem is minden kétséget kizáróan, de a szöveghagyomány tendenciót és anomáliái mentén még kirajzolódhatnak elveszett források. A gyülekezeti énekeskönyvek rettentően heterogén műfajú korunk és szövegállapotú korpusza nem segít a látási szönyöket a szöveghagyományok feltérképezésében. Ezt nehezíti még a csonkán, címlap nélkül maradt énekeskönyvek nehézkes datálása is. Több közel egykorú énekeskönyv esetében az újonnan közölt énekek első előfordulásaiban sem lehetünk biztosak, és emiatt a nyomtatványok időben is olyan sorrendjében sem, a stemmák felállításának egyik alapvető feltételében sem. A 16. század végére ugyanakkor az énekeskönyvek hagyományozódásával is megteremtődtek csapásirányok és öröklődési modellek, emellett a felekezett különbségek is jobban kirajzolódtak a liturgikus funkciók és a dogmatikai jellemzők mentén. Ezek azt segítik elő, hogy a változatok együttes olvasásával érzékelhessük a szöveghagyomány esetleges hiányosait. A gyülekezeti énekeskönyvek szöveghagyományának emellett nagyon határozottan látszik az, hogy Huszár Gál 1560-as nyomtatványa után a szerkesztők elsősorban is túlnyomó részt korábbi nyomtatott forrásból dolgoztak. Sőt, általában több énekeskönyvből is. A vizsgált anyag e sajátossága és annak következetessége engedi csak meg, hogy ne lehessen bárhány kéziratos ismeretlennel feltölteni a változatok ágrajzait. Szövegösszevetés a legtöbb esetben kikövetkeztetők a variánsok konkrét forrásai, ha megadottak fel. Előadásom során a gyülekezeti énekek szöveghagyományának indományos talaját fogok egyensúlyozni, és nem szeretnék biztosan és hangosan állítani semmit sem. De talán épp a korpus bizonytalanságai miatt lehet büntetlenül feltételezésekbe vagy módszertani kísérletezésekbe bocsátkozni. A Bártfai énekeskönyv címlapja mostanképpen. Az úgynevezett Bártfai énekeskönyv sok szempontból újította meg az addig kialakuló gyülekezeti énekhagyományt. Amellett, hogy elsőként idomult szerkezete az egyházi év eseményeihez, és hogy a legvaskosabb 274 éneket tartalmazó énekeskönyv a században, még 44 új gyülekezeti éneket is közölt. Ilyen mértékű bővüléssel korábban csak Huszár Gál és Bornemisza Péter nagyívű kollégiumaiban találkozhattunk, nem tekintető jellemzőnek a korban. A Bártfai kiadás szerkesztője, a magyar tudós munka és elvilágított, vagy Utókúvel Gabriele, véletőleg Mihály Kolyános volt. A nyomtató munka, a szedés minősége azonban nem igazodott a vállalkozás nagyszerűségéhez, a sajtóhibákat, a nyelvi következetlenségeket a szakirodalom a német anyanyelvű nyomrász számára szokta írni. Ezek miatt viszont érdekes szövegkritikai helyzet áll elő, az elsőként itt megjelenő, ám sejthetően roncsolódott szövegváltozatok esetében, mivel hát ezeket később felhasználó énekeskönyvek szerkesztői kénytelenek javítani a nyilvánvaló tévesztéseket. A Bártfai nyomtatvány sajtóhibáinak jelentőségét növeli, hogy a nemrégiben megjelent hasonmáskérdés kísérő tanulmánya felhívja a figyelmet a két felmaradt csonka példány, az egyik az OSK, például a másik pedig az akadémiai, összevetésekor tapasztalt betű vagy szó eltérésekre, amelyek úgy jöttek létre, hogy a szedés közben két variáns keletkezett. Valami hasonló történetet tehát, mint amikor az 1569-es Szegedi Gergely által szerkesztett, de sok nyomdó hibát védő debreceni kiadást, az egy évre rá megjelenő szinte debreceni énekeskönyv csak helyesbíti, és inkább újrakiadásról beszélhetünk. Annyiban viszont mégsem hasonlít az analógia, hogy a debreceni nyomtatványokat egymástól független énekeskönyvként tartjuk számon, mi itt két példányból. Hubert Gabriel arra is felhívja a figyelmet, hogy a faksimiléhez használt két példány előszabad is helyenként eltér, illetve a 233. oldalon az MTA példánya egy kottát is tartalmazott, az egész kötet nem tartalmaz egyébként kottákat, amelyet a kiadáshoz legnagyobb részt felhasznált OSKB-ri nem. E jellegzetességek és a debreceni példa mentén adódhat az akár teoretikus kérdés, hogy az ilyen esetekben egy énekes könyv két példányát, vagy két énekes könyv egy-egy példányát ismeri. A Bátori énekes könyv datálás is árnyalja a helyzetet. A Bátori utolsó levelei nem maradtak szem, és minden valószínűség és a szakirodalom sejtése szerint azon volt az évszám. Egyetlen véletlen adatba kapaszkodhatunk csak, Újfalvi Imre 1602-ben énekeskönyvének bibliográfiájában említi, hogy dolgozott az 1593-ból származó Bátfai énekeskönyvből. Szerkesztőjéről és egyebekről más közelebbi adatot nem közöl. Mivel volt egy ismeretlen datálású nyomdászati érvek alapján a Bátfai Gutgeze nyomdához köthető énekeskönyv, több példányban, és Újfalvi is beszámolt egy Bátfai énekeskönyvről, érthető módon kapcsolódtak össze. Azonban a két példány nem feltétlenül jelent meg ugyanabban az évben, ahogy annak idején Debrecenben sem az újrakérdés. Emellett Újfalvi feltételezhetően csak egy példányból dolgozott, így az egyik datálása nem feltétlenül helyes. Újfalvi Imre szabad jelentőségét nem kérdőjelezünk meg, 1593-ban jó biztosnak lenni. Kis kitérőt teszek most a Bőröni Kódex irányába, de igazából ugyanarra fog beszélni. A Bátfai énekes könyv úgy került a látótrendbe, hogy korábban többet foglalkoztam a Bőröni Kódexsel és annak egyik forrásával, egy már elveszett 16. századi nyomtott unitárius énekes könyvvel. Mivel egy szerkezeti szövegszinten pontos másolat maradt fenn a kódexben, és egy énekes könyv szerkesztő általában nyomtatott forrásban dolgozik, lehetőséget adott arra is, hogy az énekeneket a korábbi nyomtatott változatokkal összeolvasva forrását megpróbáljam elhelyezni, a kódex forrását a 16. századi gyülekezeti énekes könyvek viszonyrendszerében. Hevesi Andrea foglalkozott a Bőröni Kódex és az 1593-as Bátfai énekes könyv kapcsolatával. Regisztrált, hogy több kizárólagos tartalmi egyezésük mellett mégis elkülönböznek szövegváltozataikban. A tartalmi egyezések szorossága és a szövegváltozatok mássága abban az esetben sem változik nagy mértékben. A Bőröni Kódex forrása az 1593 és 1601 közé datálható unitárius énekes könyv bekerül a képletbe, mivel szolgai másolás eredményeként nagy hányadában jó állapotban fennmaradt. Két nyomtatott énekes könyv időbeli közelsége is sajnos csak annyira lehet ért kapcsolatuk ellen, mint mellette, mivel egy szerkesztő egyaránt dolgozhat egy frissessége miatt legjobbnak vélt új kiadásból, és ugyanúgy lehet még hiány annak, mint szerkesztői munkáját végzi. A kizárólagos tartalmi egyezéség mellett a Bőröni Kódex vonatkozó énekeinek szinte mindegyike megtalálható a Bátfai énekes könyvben, ugyanakkor a kor többi szövegváltozatával összevetve az látszik, hogy a Bátfai énekes könyv nem lehetett forrása az unitárius nyomtatásnak. Hát, akik hátul ülnek, gondolom, nem látják, hogy az első előjöket kérem, hogy tanúskodjanak a tényleg azon, amit próbálok mondani. Itt négy szövegváltozatot látunk, bal oldalon a Bőröni Kódex szövegváltozata, mellette az 1590-es debreceni énekeskönyvnek, a harmadik sorban a Bátfai énekeskönyv, amiről most beszélünk, és utána pedig egy 1616-os interjús kérdés van. És igazából szürkével kiemeltem, hogy megyek tovább az olyan eltéréseket, a harmadik oszlopot kell figyelni, ahol idejelenesen látszik, hogy nem lehetett forrása például ennek a szövegnek a tekintetében a Bátfai énekes könyv a Bőröni Kódex forrásának. Olyan fokú eltérések vannak például, hogy telekem helyett egy cselekedet van, zárjait helyett, zavarit, stb. Tehát nagyon-nagyon más szövegek között, ami sehol máshol nem jelenik meg. Abban az esetben az interes változatok különböznének el leginkább, könnyen ráfoghatnánk a jellemzően erőteljesen beavatkozó és következetes interes szerkesztőkre, de ez esetben nem így van, ugye a debreceni változattal rokon az interes változat, és a Bátfai különbözőkkel. Kérdés tehát, hogy lehetnek kizárólagos kapcsolatban, hogyha a legtöbb esetben nem közítenek egymáshoz szövegszinten a Bátfai és a Bőröni szövegben. Tartalmi egyezéseik a temetési énekek mentén a legszembetűnőbbek. Az 1590-es évek új temetési énektermése különböző érdekes és teljes forrásokban maradtak rá, tartalmi kapcsolódásaik viszont így is látványosak. Ez egy táblázat, itt az 1590-es évek új énekeiket, új temetési éneket látjuk zöld színnel, az összes temetési, a században használt összes temetési ének között felbukkanni. Bal oldalt sorban haladva a Hanyagokeréki, van első oszlopban utána a Bátfai énekeskönyv, a Bőröni Kódex és az Alciatusztója oldalék, erről még fogok beszélni. Ott van egy vastagabb vonal, ott pedig a későbbi kiadások van, hogy hogyan öröklődnek tovább ezek a felbukkanó éneket. Abban az esetben, bocsánat, a táblázatban a 10. század elején még temetési énekek előfordulásai láthatók, az új énekeket is közlő forrásokban, illetve az azok közti egyéb tartalmi átfedések vizsgálatók. A színezett cellák az adott versek első előfordulásait mutatják, és a korábbi énekelő megjelenését is Természetesen a datálási kérdések tisztázatlansága, az énekes könyvek töredékessége, illetve a kéziratok másolójának opciális válogatása miatt ritkában kell kezelnünk az első előfordulások és a kötetek teljes tartalmának bizonyossága. Leginkább arra irányítanám a figyelmet, hogy bizonyosságnak kizárólag ezekben a forrásokban találtok meg. Itt nézhetjük is, hogy, hogy látjuk, ahol megjelenik zöldre, ott nem feltétlenül fut tovább a sorban, ugye, a későbbi következő szállóban már, itt lehet megyek, hogy itt is láthassuk. Tehát valamint az olyan szöveg, hogy kizárólag csak ezekben a forrásokban fordulnak elő. És mivel ezek a variánsok korban egymáshoz nagyon közel tűnnek föl, és nagyon öröklődnek tovább a későbbi századokban sem, erős filológiai gyanú ébred a kapcsolatok szorosságára. Vizsgálódásom szempontjából az 1602-es debreceni énekeskönyv előtti források a legfontosabbak, hozzávéve a Bölöni kódexet is. A későbbi énekeskönyvek tartalma az új énekek további élését vagy tovább nem élését mutatják. Emellett a váradi és a kolozsvári előfordulások, a két utolsó osztott egyébként a táblázatban. A töredékben ránk maradva csak részben lemásolt énekeskönyvek tartalmi lehetőségeit körvonalazhatják. A monyorókeréki és a bátori mondatlan mellett a Bölöni kódexet és az Alcertes tollakat is beveszik a vizsgálatba, egészen sajátos jelenséggel találkozunk. Úgy fest, hogy bizonyos új énekek rendkívül változatos elosztásban, de mégiscsak kizárólag ennyi forráshoz köthetők. A források minősége rendkívül sokféle. Töredékes monyorókeréki énekeskönyv tartalma bátori mondatlan hiánytalan anyagának feszül, és ugyanezt tapasztalható a szintén töredékes másolatban maradt Bölöni kódex, és a forrásából csak mazsolázgató, ráadásul csonkán maradt Alcertes tollak tartalmának összevetésekor. A következő szövegek megjelenései mégis közeli kapcsolatot feltételeznek. A felsorolt énekek mennyisége már alkalmas arra, hogy statisztikai alapon vonjunk ki tanulságokat. Ha a forrásokat valószínűleg töredékességük okán egyedítő unikum énekeket, és a már korábban ismert szövegek előfordulásait is figyelembe vesszük, még szorosabb viszonyrendszer az adódik ki. A vizsgált kéziratokról egyaránt gondolható, hogy mindkettő olyan nyomtatvány másol, amely már elveszett, így amelyben a Bölöni kódex és az Alcertes tollak, így tartalmuk e tekintetben szintén fontos. A forráscsoportot egyedítő, tehát az előszöbbi és több esetben is kizárólag itt megjelenő közös énekek száma forrásokban, pedig így látható, vagy a táblázatban, a számok a században aztán összesen 44 darab temetési ének és a forráscsoportban először megjelenő 11 új ének viszonylátában értelmeztető. Tehát, hogy a negyede az ebben az évtizedben keletkezik a temetési ének termésnek. A vizsgált halotti énekeskönyvek némelyikének töredékessége miatt azokat az énekeket is beleszámoltam, amelyek a fenti források közül akár kizárólag egyetlen forrásban jelentnek meg, természetesen a temetési énekekkel egy szerkezetességben. Mivel korábbi táblázatomban 1660-ig látható az a jelenség, hogy több ilyen ének felbukkan a forrásokat utána nyomtatott hagyományban is, recepciójuk a forrásvezetés dacára tetten érhető, így indokoltnak tartottam ezeket is beemelni. Forrásokor tagjai időben egymáshoz nagyon közel vannak, így nem tudjuk, hogy az első előfordulás, ezért egyszerre szerepeltettem a táblázatban az egész forrásokatot. A tartalmi egyezések okozta gyanakmást jó feloldani szövegbéli tapasztalatokkal. Szerencsére egy ének, a Mely család ez világ kezdetű, mind a négy forrásban megtalálható az egyetlen, ami mind a négyből kemaradt. És itt megint csak jön egy ilyen egészen pici táblázat, ami nehezen látható, de megpróbálom elmagyarázni is. Itt feltűnően szedett szavak az eltéréseket mutatják, mint korábban. Aláhúzással jelöltem az egyes változatok önálló, erősebb eltéréseit, amelyek mentén azt is láthatjuk, szolgálhatott egyáltalán forrásként az adott variáns. Két szín, szűrt és fekete használtam azoknak a közös eltérésnek a kiemelésére, amelyek két forrás közti erősebb kapcsolatot feltételeznek, és amelyek mentén kettő választható szöveghagyomány. Az összevetés eredménye egészen rémisztő. Elsőre az a legszembetűnőbb, hogy a színeket kiemel közös eltéréseket teljesen szabálytalanul lehetünk elosztani. Itt mutatok színeket. Nem tudom, látszik, hogy a szürke az nem annyira vehető ki. Viszont ha tovább megyek, látszik azt, hogy a fekete a talán kivehető, hogy ezek a közös eltérések teljesen csereszabatosan működnek az összes változat között. A változatok között szabad átjárhatóság van, nem kétféle hagyomány rajzolódik ki, a változatok között szabad átjárhatóság van az erős eltérések tekintetében is. A négy időben ennyire közeli variáns egyszerre ilyen szinten egyezik és különbözik, sajnálatos módon számolunk kell a horizontális variánsok. Az összevetés másik fontos tanulság az aláhúzásra jelölt változatokat egyedítő eltérések számos minősége. Arra azt tudom elmondani, ami nem látszik, mindegyikben elég sok aláhúzott szó van, tehát nagyon sokan egyedítik, illetve az aciához szolgálik, hogy csak egy-két saját variánson. Ezek abban is elbizonytalanak, ezek az eltérések abban is elbizonytalanak, hogy egyáltalán bármelyik változat forrásaként szolgáltat valamelyik másiknak. Ugyan szerkesztett variánsokról van szó, de leginkább értelmi vagy stiláris egyekben térnek el egymástól, erős szerkesztésről nem árulkodnak. Mondjuk elég énekesként hiányzó strófájával szinte biztosan aztán majdik ágának a végén helyezkedik el, és a bárfői kérdés szövegének, mutattam, hogy a hiányzó strófát, nem látszik. A bárfelügyelés szövegének értelmező változatának egyedi eltérése is ebben mutatnak, hogy ott van aztán a végig forrásról van szó. A Bölüni Kódex és az Alciátusz Kordali kéziratos források így figyelembe kell venni azt is, hogy esetükben a másoló saját változtatása is megjelenhetnek. Mivel egy gyülekezeti énekről van szó, aminek első előfordulásra nyomtatottak, az Alciátusz Kordalékot nagy is, hogy ezt szintén nem tekintetjük egy esetleges lappangó kéziratos hagyományok darabjának. Teszi ezt annak ellenére, hogy egyszerre van mindegyik ismert változattal közös eltérése és elkülönbözése is. A legkevesebb saját eltérést ebben a változatban találjuk, amely és a forrás kordalék jellege inkább arra enged következtetni egy egészen pontos, kéziratos másolatra, mint sem a nyomtatott szöveghagyományt elindító legkorábbi kéziratos variánsra. Töredékes, de erős tartalmi érvény mentén és egyértelműen nyomtatott hagyomány felé gravitál. Véleményem szerint ahhoz, hogy a forráscsoport korán sem szokványos vagy könnyen értelmezhető jelenségét megértsük, és hogy a sok esetben racionálisan nehezen működő horizontális variáns fogalmát ne feltétlenül kell használnunk, el kell játszani a forrásvesztés lehetőségével. A magyarókerék és bárfői énekeskönyvekben meglepően nagy a tartalmi átfedés a Bölüni Kódex anyagával. Az őket egyedítő és összekapcsoló adatok ellenére a szövegváltozataik mentén megfogalmazhatatlan és kibogozhatatlan kapcsolatuk. Ellentmondásaikat leglogikusabban egy elveszett énekeskönyv feltételezése oldhatja fel. Egy elveszett énekeskönyv mindegyik fenti változatnak lehetett akár forrása, azok közös eltérése is megmagyarázhatók lennének. A forráscsoport időbeli közelsége amellett is lehet ért, hogy létezhetett egy nem sokkal korábban kinyomtatott énekeskönyv. Hiányzó forrás feltételezéséhez szükség van a megélő sajátos jellemzőjének alaposabb megfigyelésére. Bárfői énekeskönyv egyéb gyülekezeti énekeinek vizsgálatakor hasonlóan szembetűnő volt, hogy mennyire, vagy bármennyire is hasonlít tartalmilag a Bölüni Kódexhez, szövegszinten mégis elkülönböznek. A magyarókerékű énekeskönyv kizárólagos tartalmi egyezéseket mutat mindkét forrással, ráadásul nem csak a temetős éneket tekintetében. A Bölüni Kódex és a magyarókerékű énekeskönyv kizárólagos és egyéb tartalmi hasonlóságai miatt eleinte nagyban azt feltételeztem, hogy a magyarókerékűben találtam meg az elvezető műteljes énekeskönyv elsődleges forrását. Tartalmi átfedéseket még inkább megerősíti, hogy a Bölöni Kódex szerkezeti rekonstruálása után egy olyan szokatlan énekesként típus rajzolódik ki, amelynek az élén szerepeltek a temetési énekek. Míg a temetési énekek a 16. században még nem önálló könyvestékben jelentek meg, hanem általában a gyülekezeti anyag végén, külön szerkezeti egységben, addig összesen két olyan ellenpélda van a korban, amelyek épp hogy a halott énekekkel kezdődnek, az a magyarókeréki énekeskönyv és a Bölöni Kódex énekeskönyv másolata. A szokatlan szerkezeti és több tendenciózus tartalmi azonosság ellenére szöveges összevetések cáfolták a koncepciómat. Két változat látványosan nagy tudatos létezéséről, miközben mi mégis külön csoportot alkotnak a 16. századi énekeskönyvek szöveghagyományában. Itt látható két stemma, ez alapvetően az alfa-vajlőmot most feltételezek. Ezek többféle összevetési lehetőségek, gyakorlatilag nem az egy teljes háló, hanem az alfának viszonylatában csak. Az ilyesféle bizonytalanságok mentén lehetetlen lenne biztosat állítani, mindesetre a szöveghagyomány kuszaságai és feloldatlan problémáira észszerű maguk megoldást nyújtana egy valaha volt énekesként, amely a lelki személyem előtt forrásul szolgált, talán többet között a szűk és tartalmi meg összetartó az 1590-es évek elején keletkezett változatok csoportjának. Amelynek az elején a temetési énekek helyezkedtek el, és amely formátunk két nyomtatványból is hamar tovább örökülünk. És ha már alávegyünk a feltételezések lápjában, összeszedem, hogy milyen megtévesztésre alkalmas információk lehetnek a nem létező énekeskönyvről. A bárfai énekeskönyv teljes terjedelme és hihetetlenül gazdag és újszerű születkezése miatt jogosan van új típusú énekeskönyvként számon tartva, amely a 17. században látványosan hagyományt is teremtett. Ugyanakkor, ha róla felmaradt adatokat és a szövegvázat összefűsül, nem hozhat el minden kétséget afelől, hogy az általunk ismert példán volt az elindítójának a hagyománynak. Előfordulhat, hogy a bárt fogják egyik korai kérdés sem adhat csak fenn, viszont közvetlen forrását nem ismerjük. Ha ehhez hozzágondoljuk az általunk is egy énekesként számoltat, vagy az általunk egy énekesként számoltatott, de variánsaikban mégis elkülönböző két bárfai példányétét, ha nem is feltétlenül egyre regisztrálatlan énekesként, mindesetre egy hosszadalmas és többször újrakezdett kiadási folyamat érhető tettem, amely lehet, hogy átnyúlik a naptári év határán. Az USK példányától nem vitatnám az 1593-as datálást, tekintve, hogy Újfalvi énekeskönyvével több ponton kimutatható rokonságú. Ebben az esetben viszont 1593 előtre kell valószínűsíteni a bárfai ág ismeretlen forrását. Ezt megerősíteni az is, hogy Johannes Magnus nyomdája csak 1592-ig működött mondókeréken, nem dolgozhatott az 1593-as kiadásból. A Bölöni Kódex gyülekezetének anyagának legkésőbbi datált verse 1593-ból való, és az Alciát tisztoldalé bizonytalan 1590 körüli meghatározása sem zárja ki ezt a lehetőséget. A bárcvai és a korábbi nyomtatott források tartalmi egyezésé mentén és a változatok szinoptikus olvasásával az jelenthető ki, hogy a Huszár Gálfél 1574-es komjáti kiadás mellett Bornatis Missa Péter 1583-as énekeskönyve és Henkin az 1579-es Debreceni énekeskönyv szolgált átalaljul az 1593-as nyomtatványból ismert bárfai hagyománynak. Szándékosan nem vetemednék arra, hogy most poszt és antekvának jelöljek ki. Mindenesetre tetszett is megoldás lenne, ha mondjuk terék énekeskönyv és a Bölöni Kódex másolója tovább örökítette volna az eredeti szerkezetet, míg az általunk ismert második bárfai típusú kiadást megváltoztatta és kiegészítette volna. Ennek eddig a bárfai címlap sem mond ellent, ugyanis az olvasó, tehát újítani, öregbíteni és emendálni bármilyen újrakiadás szerkesztőjének van lehetősége, nem feltétlenül csak az első. Sőt, így a hatalmas mennyiségű 44 darab gyülekezetének sem fontos feltételeznünk, amit újként közöl a bárfai nyomtatvány, hogy egyszer áramlott be a hagyományba. Akkor jellemző szerkesztő gyakorlatából kiindulva sokkalunk elképzelhetőnek tartom most a lehetőséget, hogy két kiadás együttes szöveg termését tükrözi a 44 új ének. A bizonytalanságot fokozva és lezárva az előadást, kivetítem az 1640-es bárfai énekeskönyv címlapját, amely a jelenből bárhogyan is kiszámolható 5. kiadásként hivatkozik magára, illetve az 1530-as és Lőcsi énekeskönyv címfőkötet, amely a halott énekeit egyaránt közelíti a Debrecen és a bárfai hagyományhoz, úgyhogy itt még csak nagyon bizonytalanság van. Köszönöm szépen!